mennyit ér a király? Uralkodó főket szokott az a gondolat nyugtalanítani, hogy mennyit érhet a király koronája nélkül. Nagy Péter cár egy nap elment napszámba fát fűrészelni, keresett vele egy tallért. Ezen vett egy sajtot, azt hazavitte Katalin cárnénak e szóval. Lásd, ha cár nem volnék is, el tudnálak tartani. Hunyadi Mátyás király egy nap a hegy alján valamennyi udvarához tartozó főnemessel egyben beállt szöllőkapásnak. Ehhez is értett. Máskor meg álruhában eljárt igazságot tenni a nép közé, és jó bírónak tapasztaltatott. Harmadik Napóleon Lajos a tanári pályán tüntette ki magát. Nagy Friedrich harci diadalai közepett azon megnyugtató érzést is megszerezte magának, hogy még mint versíró is meg tudna élni. Soványul, az igaz. Lajos bajor király színművészi tehetségei felül igyekezett magának meggyőződést szerezni. Ő felségének második Árpád királynak egyik őse gyakorlati vadász volt, csak zergét 2000 darabon felül ejtett el saját királyi kezével. Egy még korábbi őse pedig igen jó gazda volt, úgyhogy mikor egy veszélyes európai hadjárat végén közel volt hozzá, hogy országait, koronáit mind elveszítse, azzal vigasztalhatá magát, mégis én maradok akkor is Európában a leggazdagabb private, ami csak ugyan a legokosabb hivatás. Második Árpád királynak ilyen hajlama volt a festőművészet. Kora ifjúságában szenvedélye volt ez, és mind a müncheni, mind a pesti már akkor európai hírű festői akadémiákon gyarapította tanulmányait. Különösen a tájfestészet volt kedvence. A tájfestészetnek különböző iskolái vannak, közönséges halandó válogathat közöttük. Egyik modor a hangulati, másik a hatásos, a harmadik a realisztikus, a negyedik az irályos, tájképekben tünteti ki magát. Az ötödik az úgynevezett szép vidékek ábrázolásában különködik, és ő felségének az a fejedelmi gondolata támad, hogy ő mindezt a sokféle modort és iskolát tudná és akarná egyé olvasztani. Miért ne? Ha annyiféle monarchiát sikerült egyé alakítani, miért ne annyi festészeti iskolát is? Csak arra nem tudott ő felsége rájönni, hogy van-e ehhez igazi tehetsége. És azt nehéz egy királynak megtudni. No igen, mert ki meri őt megbírálni? Akármit alkot, az mind tökéletes, és ha másnap azt, amit tegnap alkotott, összerontja, az is tökéletes munka volt. Mindenki hízelkedik neki szemtől szembe, és amihez kezd, azt mind a legteljesebb siker koronázza, azt mondják neki. Ha egy kép, melyet ő festett, a világ elé kerül, egyhangulag azt fogja róla mondani minden hírlap, minden udvaronc, hogy e mű szerzője egyesítette mindazt, amit Hildebrandt, Kalkreit, Markó, Achenbach és Ligeti ecsetében remekott. Hiszen az már megtörtént egyszer ő felségével, hogy egy udvari ebéd alkalmával, melyen legmagasabb rokonai és legfőbb hivatalnokai voltak jelen, megfordította tányérjának fenekét, a gyertya fölé tartva befüstölte, és azután egy fogpiszkálóval e füst alapba egy holdvilágos tájképet hevenyészett, tréfából, unalomból. És egy hét múlva valamennyi képes újság tele volt az ő remek művének akvatinta másolatával, és értekezéseket írtak róla a legszakértőbb modorban, hogy a király mi kitűnő fúmi rajzoló, kit e zsánerben a leghíresebb Galli mellé lehet tenni. Mikor ő felsége vadászköntösét felvette, egy ív kínai répapapírost pálcavékonyságban összegöngyölgetett, és annak üregét telédugta minden színű pasztel darabokkal. Midőn a király vadászatra indult, a fővadászmester egy enjandre féle lőfegyvert szokott ő felségének prezentálni, Ez a fegyver a fő vadászmester által töltetett meg, és két csőből áll. Az egyik csőben van 20 töltény, miket egy gépmű egyenként a másik cső lőkamarájába áttaszít, két lövés között csak 2 másodpercnyi időköz szükséges. A töltények dur anyagát az úgynevezett német fehérpor képezi, mely vérluksavból, égeny zöldekből és nát cukorból készül. Nagyobb veterővel bír, mint a fekete lőpor, és nehezebben lobban fel. Mint hogy azonban a vasat erősen rozsdásítja, a hozzávaló fegyverek csövének arannyal kell burkolva lenni. Ezt a fegyvert miután a fővadászmester átadta ő felségének, egy hozzávaló börtokba helyezik. A tokot bezárják, és a kulcsát átadják a királynak. E fegyver által a király fel van szabadítva a puskatöltő személyzet Hofbüchsen-Spanner alkalmatlan közellététől. Az alatt, míg a királytól a fővadászmester eltávozott, hogy a fő udvari vadász beküldje a fegyver átvételéért, a király belecsúsztatta a puska üres csövébe az éppen beleillő papírgöngyöt a pasztelldarabokkal, és azzal bezárta a tokot. A várhoz csatolt Écurie udvarában már összegyűlve vártak a magas és legmagasabb vendégek őfelségére szeszélyes vadász öltözetekben. A főrendű vadászcsoport közepett őfelsége Henrik Zsigmond főherceg magyarázza a szakértő fenségeknek és főméltóságoknak a dingó kopók előnyeit. Ezek igen nevezetes állatok. Az angol rókakopók és az ausztráliai vaddingók keresztezéséből származott korcsok. Egyik különösségük az, hogy nem nélküliek. Tehát kutya összvérek, jegyzi meg elmésen őfensége 6. Napóleon Lajos, egy finom testalkatú mozgékony ifjú, kinek dicső őséből már egyetlen egy vonása sincs. Tökéletesen. És ennél fogva rendkívül közönösek minden fajukbeli állat iránt. A másik tulajdonságuk az, hogy nem ugatnak. És ez mire jó egy vadászkutyánál, szólt közben Vilmos herceg, a Welf trón aspiráns örököse, egy minden tekintetben hosszú uraság, ki ha a nagy állát az előtte szólott francia pretendensnek cserébe adhatná, azt nagyon boldoggá tenné a megközelített napóleoni családi hasonlatosság szempontjából. Henrik Zsigmond főherceg kész volt a magyarázattal. Ő a vadászati szaktudományban akadémiai végzettséggel bír. Ezek az előnyök majd mindjárt ki fognak tűnni a gnú vadászatánál. Méltóztatnak tudni fenségeitek, hogy amióta budai erődítések elkészültek, az Ancienbe eső nagy terjedelmű erdőségeket a kormány az Országos Aklimatáló Társulatnak adta által. Ez a többi között meghonosította az afrikai gnút. Ez a sajátszerű állat, mely a szarvast, a bivajt és a lovat egyesíti magában, eddig elég csak lesből vagy cserkészve volt vadászható. A hajtóvadászat nem sikerült ellene, mert amint a gnú meghallja az ebcsaholást, az egész csorda összeszalad, a fejét befelé, a hátulját kifelé fordítja, és olyankor semmi kutya rá nem uszítható. A hosszú fehér lófarkáról azt hiszi a kutya, hogy lovat lát maga előtt, és azt nem támadja meg. Ha pedig magányos gnút lephet külön a vadászeb, a szemközt fordul vele. Vakmerő, gonosz állat. Maga nem fut a helyéből, ott verekszik egy helyben az ebekkel, és megpiszkolja vadászkutyáinkat. Aztán van ennek az állatnak az egész kinézésében valami igéző, ami megrettenti a kutyákat. Barna, karcsú, paripának termett törzsökéhez, hajlékony nyakához a vad tekintetű fekete bivajfő, nyakán a fölfelé álló lósörény, félig fehér, félig fekete, széles homlokán fehér, bozontos üstök, állkapcáján hosszú, fekete szakál, és a rettenetes főn 2 erős, előre hajló szarv, mely először lefelé görbül, aztán egyenesen fölfelé. Elé. És ehhez olyan karcsú lábak, mint a szarvasé, hasított patával, és gyors mozdulatok, mint az ördögé. Valamennyi kutyafajtánk mind szégyent val ellenében, hanem végre kitaláltuk a megfelelő trompot. Nézzék, fenségek, ezt a gyönyörű állatot, Itt őfensége odahúzta magához örvénél fogva a dingó kopót. E percben érkezett meg a király a vadásztársaság közé. Hódolattal nyitottak neki utat egészen a nap hőseig, a nevezetes ebig. Őfensége Henrik Zsigmond a legmagasabb jelenlét által buzdítva most már egész tejében kifejtette kinológiai ismereteit. Van szerencsém felségednek legalázatosabban bemutatni a vadásztudomány legújabb vívmányát, a néma dingó kopót, mely az eddig vadászhatatlannak tartott gnúnak képes lesz a parolit megadni. Ez az állat mindazt egyesíti magában, ami egy vadászkutyánál tökéletesség. Arcvonásai hasonlítanak a tübeti doghoz. Hasított széles orra, lefityegő alsó ajkai és az a bizonyos ránc, mely a szájtól a szemig húzódik, olyan forma tekintetet ad neki, mintha gúnyosan nevetne. Míg az erős melkas, a felálló hegyes, szőrös fülek a dán molaszra emlékeztetnek. Karcsú lábainak minden inát megszámlálhatni a bőrön keresztül, és ha csak gyors lábai éles tekintete finom hallása után ítélnők meg családi rokonságát, inkább agárnak kellene őt neveznünk, de nemesi kritériona éppen a szaglásban rejlik. Ebben túltesz az angol pointeren, sőt a gál véreben is, melyhez egérszerű bozontos szőre oly meglepően hasonlít. De most következnek legarisztokratikusabb kitűnőségei. Ez valóságos ivadéka az ős ebnek, a mebbiának, mely csupa autochton szenvedélyből egymagára szokott vadászni. Nem éhségből, csak noble passióból, s vadászik nálánál erősebb dúvadakra is. Első lábain csak négy körmevas, azok olyan élesek, mint a hiénáé, mely ez fölálló sörénye is némileg hasonlatossá teszi. Ám bár szemfogainak hiányzása az alsó állkapcából emlékeztet a nepáli buánsúra. Hanem, ami végre elvithatatlanná teszi az erejben folyó dingó vért, amint a mexikói mondaná sangre azul, ez először is az a sajátságos dingó bűz rajta, mely valami keverik a sakál és a cibet macska szagából, s másodszor ez a vele született specifikus gyűlölet a többi kutyáktól rettegett gnú ellenében, melyet képes egymagában felverni, meghajtani, vele megküzdeni és azt elfogni egyetlen csahintás nélkül. A király oldala melletti miniszter gróf Bodzai Titus gyönyörteljes bámulattal hallgatta a főherceg előadását. Ez aztán a mi emberünk. Őfelsége pedig azt mondta a felmagasztalt hibridumra, hogy fertelmes állat. Ki nem állhatja a vadász ebeket, súgák egymásnak a magas uraságok, nagyokat sóhajtva utána. Őfelsége aztán felült nyitott kocsiába mellé a miniszter ki a kocsizás alatt, következő előterjesztést tett a királynak. Egy titkos összeesküvésről kell felségedet értesítenem, melyet az egész vadásztársaság őfenségével Henrik Zsigmond főherceggel az élén tervezett. Magam részére, ki szintén részes vagyok a komplotban, kegyelmet esnek. Mint hogy felséged az elmúlt ét ébren tölté, sőt ki is fárasztá magát az országház megmentése közben, minden alattvalójának méltó bámulatára a legnagyobb veszély színhelyén buzdítva ernyedetlenül, annál fogva a vadásztársulat azt a tervet gondolta ki, hogy a hajtóvadászatot a Jánoshegy nyugati oldalán kezdi meg, felséget számára várópontul az Agancskunyhó jelöltetvén ki. A vadászkordon egészen a kápolnáig és a disznófőig fog terjedni, és nagy messzeségben távol tart minden közeledőt. Mire a hajtás az Agancskunyhóig érkezik a felvert gnót egyenesen arra terelve, akkorra elmúlik dél. Délig felséget közóhajtásunk szerint kipihenheti a múlt év fáradalmait, ezt nem kellett volna elárulnom, de felséged magas személye iránti hűségem minden egyéb tekintetnél előbb való. Mindezt a miniszter olyan komoly pátosszal adá elő, hogy őfelsége egész fejedelmi teljhatalmával bírta csak önmagát megakadályozni a hangos hahotára fakadástól. Az említett agancskunyhó egy kisded, barok ízlésű vadásztanya volt a hajdani Svábhegy és Zugliget találkozójánál, azon a gyönyörű fensíkon túl, amit Mátyás király sétányának tartanak. A kunyhó oszlopfői mindennemű agancsokból vannak alakítva, az ajtó fölött egy óriási iramszarvas fő tartja roppant lapátjaival a kiugró tetőzetet, melyen sűrűn felfutó repkény képez egy természet alkotta árnyékos márkizét a bejárat két oldalán. Kedves, nyugalmas hely vadásznak és gondolkozónak. E vadászlak előtti téren találkoztak össze a nagydevű vadászok, mielőtt állásaikra szétvezényeltetnének. A fenség meredélyére állva a legfelségesebb panorámot tűnt eléjük. Balról a vulkán alakú Jánoshegy sűrű bükk erdejéből kiemelkedő váracsával, melytől egy sor Maximilián toronnyal erődített bástya fut alá a Zugligetig, jobbról a vezérhalom, Istenhegy erdőlepte oldalai, úrivárkastélyok szeszélyes ormaival, a két erdős magaslat között a mosolygó Zugliget, melyet az akklimatáló társulat ausztráliai, japáni és kínai fákkal telepített be. Gyönyörűen tűnik fel különösen a Zugliget villái között elkígyózó sétány, melynek két-két sor fája, az egyik a japáni mikánfa, a másik egy újhollandi szantálfaj, a mikánfa levelei csaknem fehérek, a japáni szantál levelei pedig kékek, úgyhogy a távolból a sétányút, mint egy kettős kék-fehér szalag tűnik ki. E sétányt egy kedves emlékű királyné nevére Erzsébet útnak nevezik. Innen elkezdve azután nagy messzeségig egy óriási háztömkeleg látszik, Budapest-Óbuda egybeolvadva a hajdani falvakkal. Újpest, Fót, Palota, Cinkota, Rákos képezik a tovaterjedő város előrészeit, és keresztül szeli azt a méltóságos ősfolyam, melynek azúr tükrén hajórajok úsznak egymást előzve, kerülve, nem gőzhajók többé, a kalorigép elfelejteti a gőzt és kőszén fűtött üstöt. És a tekintélyes metropoliszon túl terül aztán a világrész egyik legszebb rónája, melynek látkörét a föld hajlása képzi. Gyönyörű távol, amin őt Markó képein bámultunk egykorom. Ez a fejedelmi kilátás ismeretes is minden turista előtt. Le is van rajzolva, lefestve, lefényképezve számtalanszor. A vadásztársaság a reggeli vadászkorty fölhajtása után nem is állhatná meg, hogy egy pillantást ne szenteljen nagy munkája előtt e felséges látványnak. Milyen szép ország, sóhajtá magában a Napóleon utód. És ez az én ősömé lehetett volna, akinek úgy volt felajánlva, mint egy szippanat burnót. Milyen szép ország, áhítá magában a Welf herceg félig nyitott szájjal, és ez egykor Németországhoz fog tartozni szintén. Milyen szép ország, gondolá magában a szerb trónkövetelő ajkába harapva, hogy fognak ezen nem sokára az orosz paripák végig taposni. Milyen szép ország, mondá magában büszkén Henrik Zsigmond főherceg, ebben én vagyok a leggazdagabb úr. A király pedig talán azt sóhajtá, milyen szép ország, és ebben az országban, mely az enyém, nincs egy ember, aki az enyém volna. Ki mit gondolt, bizonnyal megtartotta magának, és azzal kiadva a vadászparolákat az erdők ösvényein szétoszlott a vadásztársaság, egyedül hagyva a királyt az agancsháznál. A terv, mint már el van árulva, az volt, hogy őfelsége hadd pihenje ki magát az agancsházban. Addig a vadásztársaság a kopófalkával a Mária remetei völgyben felhagyja Gnú csodát, a bikát azt majd kiszakítják belőle, mely a csaholásra makacs lesz és helytál, akkor aztán ráeresztik a dingó kopót, és az egymagában meghajtja a gnóbikát, és ha minden előintézkedés sikerül, éppen ő felsége álláspontja felé fogja szorítani, hogy az a legmagasabb vadász által ejtessék el. Amikor aztán ő felsége egyedül maradt, nem használta fel az alkalmat, hogy letehesse magáról a királyt, és lehessen ember, aki, ha elfáradt, aluszik, nem több akart lenni, mint király, nem pihenni, alkotni akart. Amikor ezen a szép látványon végig tekintett, a királyi lélek azt suttogá benne, tudná-de még-e ezt a szép országot, mely felül növekedik, alul rohad, újra alkotni. A művészi szellem pedig azt kérdezi tőle, tudná-e egy ilyen képet alkotni? Megkísérlé. Hiszen lefestették már sokan, nagy, híres művészek. A fényírda híven visszaadta azt halmozott szépségeinek minden részletével. A király mást gondolt. 20 lépéssel hátrább lépve, mint ahonnan mások felfogták egy képet, a fenség szegélye eltakarja a fényűzés és gazdagság palotáit. A zugligeti völgy, az istenhegyi domb elmaradnak, helyettük előtérbe lép a fenség őserdeje, a sokszázados bükk és kőrisfák, mohos repkényes oldalaikkal az iszalak boróka és galagonya irtatlan bozótja egy amerikai vadon tekintetét nyújtja. A fű buja, mint a pampaszokban, s a tér üres, mint Ausztrália állatszegény erdejében. Komor, rideg erdőrészlet. És egyszerre rögtön, minden átmenet nélkül előtűnik a távolban elterülő város, a kék folyam csendesen mozgó hajóival, s aztán a sárga kalászos róna ködbevesző végtelennyével. E mesterkéletlenül nagyszerű ellentét az, ami a művésznek a legelső eszmét adta. Egy tábori szék, egy háromlábú asztal, melyre kartonját felszegezte, ott állt az agancsház markíze alatt, a király elkezdett alkotni. Csak vázlat volt, amit készített, csak pasztel rajz érdes papírlapra. Nem vesződött az apró részletekkel, az egyetemes hatást leste el. Azt adta vissza. És amint műve fejlődött rajzonjai alatt, lelke akként emelkedett azzal együtt. A művész szelleme emelte a király gondolatait. Mentül magasabbra szállt a nap, a megragadó ellentét a kép előtere és háttere között annál jobban kitűnt. A zord, hideg, túl erőteljes és a meleg, világító gyöngéd egy lapon egymásba foglalva. Kontraszt, mely harmóniában áll. Lehetetlenség, mely eleven való. Egy ősvadon, melynek háttere egy ifjú metropolis, egy nevető róna. A nap már delelőre járt, mikor a király elkészült a Bruyonnal. És akkor aztán, amikor maga elé állítá a hevenyészet vázlatot, akkor nem volt vele megelégedve. A művész szeme felfedezte a hiányt. Ez a kép üres. Egy holt erdő és egy néma város. Hatása végtelen melankólia, pedig nem illik a kettő közé semmi. Emberi képek, vadászok, nimfák, népies alakok egyszerre lerántanák ezt a misztikus hatást, amit a kép felmutat, s mely igézet pedig hibája marad a képnek. Hatás gyakorol, melyről a néző nem tud magának számot adni. A művészi ábrándokat egyszerre fölzavarta a hajtóvadászat zaja. A hajtók trombitái, a kopók csaholása már a Jánoshegy innenső oldalán kezdett megzendülni, s terv szerint az agancsház felé közeledék. A vadászlak mögött sűrű virginiai borókabozót leptel a fákaját világos kék bogyóival, mintha ne felejts virággal volna behintve. A távolból a bozóton keresztül törő csörtetés hangzott, amely egyenesen az agancsház felé közelített. A király hirtelen összegöngyölíté kartonját, s visszadugta azt vadászfegyvere csövébe. A vadásztársaság rajta kaphatná, hogy ő tájképet rajzol, és minő gúnyolódás lenne abból. Úgy járna, mint egykori királyi rokona Bajor Lajos, amikor Trisztán jelmezében kapták udvaroncai énekelve. szolgák foglalatossága a művészet. Ám de az, ami a király háta mögött a cserjéből előtört, nem vadász volt, hanem maga a vad, a gnú. A kapföldi indigéna nagy szökésekkel veti magát keresztül bozóton és dűlt fákon, és azután poroszka lépésben, mint a zsiráf ügetett ki a tisztásra, két szélső lábát emelve egyszerre. Amint azután a meredélyhez ért, ott egyszerre megállt és visszanézett. Afrikai utazók régen említék már azt a szokását e vadnak, hogy amikor üldözőjét jól elhagyta, akkor megáll, visszanéz rá, bevárja, és akkor odább csalja maga után, míg jól kifárasztotta. Végre helytáll neki, és megverekszik vele. A királynak alkalma volt 20 lépésnyi közelből szemlélhetni a vadat. Gyönyörű példány volt. 5 éves bika, évei számát szarvai tövén mutatják a rovátkok. Alakja, magassága egy erőteljes paripájé, nyakát is úgy tartja, mint egy büszke mén, és hosszú fehér farkát is éppen úgy emeli lobogósan a magasba. De szőre az iram vadéhoz hasonlít, és lábai karcsúak, mint a szarvasé, és felálló sörénye már kezdi a fenevadak sorába emelni. A vatkan, a hiéna, a taránd sörénye ilyen, de ez még bozontosabb, alul fehér, felül fekete, és bevégzi-e minden állatból összerakott hibridumot az ijesztő, széles homlokú bivajfej, csak hogy nála az előrehajlott bivajszarvak még visszahajlanak merészen fölfelé. Ehhez még egy fehér, bozontos üstök a homlokon, és egy hosszú fekete kecske szakál az állon. S a fertelmes főhöz a legszelídebb szép szemek minők a zsiráfé, mintha ez az ördögfő csak egy rút állarc volna, melynek rémképét a két dióbarna szem meghazudtolja. De az ellenfél sem váratott magára sokáig. Ugyanazon a nyomon, melyet a Juniperus bozóton áttört a gnú, rohant elő a dingó kopó csaholás nélkül, bozontos farka villanyberzetten repült utána. Szemei vérben forogtak, lefittyett alsó ajkáról szakadt a tajték, szökellései inkább hasonlítottak a farkaséhoz, mint a kutyájéhoz, orrát csak nem a földön hordozta. A gnú bevárta őt. Elfogadta a párbajt. A dingó kopónak sikerült őt csordájától külön szakítani, de neki sikerült a dingó kopót elválasztani a többi falkától. Most aztán helytállt neki, hogy megmérkőzzenek egymással. Remek bajvívás volt ez. A vérebb nekiszáguldott a szarvasvadnak egyenesen, s amint közelért hozzá, egyszerre félrecsapott azzal a szándékkal, hogy a hasa alá vághasson, s akkor egy csapással kihasítsa az oldalát, míg a gnú a szemközti rohamot várva szarvaival a levegőbe döfi el. Csak hogy a gnú nem csak a szarvaival, hanem a lábaival is tudja védeni magát. Külön mindegyik hátulsó lábával és együtt a kettővel tud veszedelmes rúgásokat adni. És ha ért a vadászeb a cseltámadásokhoz, azokkal szemben a gnú valóságos ördögtáncot jár. Bámulatos gyorsasággal veti magát egyik oldalról a másikra, hol farral, hol szarval fordulva ellenfelének, éles patáival felrugdal a légbe, hegyes szarva villáival felhasogatja a gyepet. Sörényének egy-egy csimbókja már a dingó kopó fogai közt maradt, de az is kapott már cserébe egy-egy rúgást. Most egyszerre lesunja magát a vérebb a fűbe, fejét a földre fekteti, csak fara van magasra emelve. Lompos farka időközönként ideges csapásokkal veri horpaszait, fülei fel vannak hegyezve. Így maradt fekve ott. Pihent talán? Nem. A végső veszedelmes szökéshez készül. Erejét szedi össze, a távolságot méri ki, a gnú 6 lépésnyire áll előtte, a végső szökéssel a dingó kopónak párduc módra kell a gnú nyakára ugrani, éles körmeit a bőrébe vágni, és fogaival a torkát átharapni. Amint a kutya e lesunyó fekvésbe húzta össze magát, a gnú is veszteg maradt. Ösztöne sugalta neki, hogy most kell vigyázni a legjobban, hogy ellenfeléről egy pillanatra sem szabad a szemét levenni, hogy végveszedelme előtt vesztekkel megállnia. A kétszarvú vad oly nyugodtan állt ott a fensíkon, fejét magasra emelve, mozdulatlanul, ahogy csak vadász kívánhat maga elé kapóra vadat, bal lapockájával a király felé fordulva. Ki 20 lépésnyi közelben ült a repkénylepte bozót mögött. A legbiztosabb lövés. A király csendesen kivette tokjából fegyverét. De nem azért, hogy a gnót lelője vele, hiszen akkor a kartonját is foszlánnyá lőtte volna, amely a csőbe volt dugva. Nem. A vázlatot vonta ki belőle, és azt kiteríté maga elé, és azokat a feszült pillanatokat, amíg az üldözött vad és az üldöző egymással farkas szemet néznek, arra használta fel, hogy a szép szörnyeteget odarajzolja vázlatára. Király hidegvér kellett ahhoz, és még valamivel több, művészi nyugalom. A szarvasvad bizonyosan észrevette az emberi mozdulatot is, mert annak a szeme minden oldalra szokott látni, hanem azért mozdulatlan maradt. Két ellensége közül kiismerte tán az a csoda ösztön, mit az állatok lelkének neveznek, hogy ez itt egy fejedelmi lelkes lény, amaz ott egy cudar szolga állat, és attól kell félnie inkább. Veszteg állt, míg a király művészi rajzonja büszke idomai gyors kézzel vázolás, mintha kevé volna egy kitüntetésre, magasra felemeli a légbe az orrát, és megszólalt. Igenis, a gnónak szava van. Széles, alsó ajkai, mozgékony nyelve, emberi hangokat adnak, miket lesben álló vadászok mindig egyformán szoktak tőle hallani. Ezek talán a vészt jelző szók nála. A végveszély előtt álló gnó e szókat mondja panaszos méla hangom. Onnyinavendbelem. A beszélő állat nyaka magasra volt felnyújtva ekkor, orra az ég felé emelve, szarvai hátrahajolva. A legkedvezőbb pillanat a dingó kopónak a rárohanása. A vérebe egy remekül kiszámított szökéssel lökte fel magát fektéből, gyorsan, mint az oroszlán, ám de a gnónak még egy védelmi fogása volt félretéve, ez az antilop mozzanat. Abban a villámrövid percben, mely nem elég többé arra, hogy félreugorjék, hirtelen térdre esik a gnú úgy, hogy a támadó véreb, mely a nyakára célozta az ugrást, egyenesen a szarvai hegyébe esik, és a következő pillanatban felhasított testtel repül a gnú hátán keresztül, és aztán aláhentereg a meredélye, míg a bozótban fennakad valahol. Még akkor sem ordít, mint más agyonszúrt ebb. A diadalmas vadállat pedig még néhány másodpercig ott marad állva, most már egyenesen rámereszti szép barna szemeit a közelben ülő emberre. A király mégsem nyúl fegyveréhez. Siet vázlatát befejezni. A vad, melynek rút feje még rútabb most azáltal, hogy a dingó vére szarvain végigfolyt, és fehér üstökét veresre festette, néhány lépést közelít még a király felé. Tekintete egy lázadóé. A király mégsem cseréli fel rajzonját fegyverével, melybe 20 robbanó golyó van töltve, ekkor aztán a fenyegetően igéző, a rútnak szép vadállat ismét letérdel, leszakít egy düktamnusz levelet a földről, melytől kívüle minden más kérődző undorodik, és azt a levelet a szájában tartva csendes, méltóság teljes léptekkel távozik el a Zugliget felé terjedő, egzotikus bozótba. A király pedig önelégülten tekint végig a befejezett vázlaton. Valami sajátságos, megdöbbentő hatása van most a képnek. Egyszerre a csodás, honosult vad alakja lett benne a főtárgy, a merész ellentét, a közel rengeteg, a távol világváros csak Staffázs lett mellette. Van benne valami új. A vadonban nőtt, a győztes gnú nem állt még festőnek modellt soha. Azonban hirtelen el kellett a képet rejteni a helyére, a Juniperus bozóton túl már hangzott a közeledő vadásztársulat zaja. A fegyvernek tokjába kellett zárva lenni, mire a magas uraságok ide érkeznek. Nagy robajjal jöttek. Büszkék voltak rá, hogy öltönyeik úgy össze vannak tépve, arcaik úgy összekarmolva a tövisektől. A csaholó falka a nyomon idevezetett mindenkit. Voltak aztán bámulattól elhűlő arcok, mikor meglátták a tusában feltépett gyepet, azon a dingó kopó vérnyomait, magát a dingó kopót egy kökénybokor tövében elterülve, és a gnút sehol sem. Pedig a küzdelemnek itt kellett végbe menni, a király közvetlen közelében. Ő felsége pedig ki sem vette a tokjából a fegyverét. Henrik Zsigmond herceget annyira vitte a vadászindulat, hogy megfeledkezve alattvalói helyzetéről azt a kérdést intézte a királyhoz, hogy miért nem ejtette el felséged a vadat. Azért nem, felelt ő felsége, mert soha semmi ivadékom sem vadászott házi állatokra. Az urak csak elszédültek a feleletre. Nesze nekünk, súgál főherceg a miniszter fülébe. A legközelebbi szesszióban az igazságügyér egy törvény novellát fog benyújtani, melyben a gnú a vadászható állatok közül kivétetik. Majd visszaveti a felsőház, jegyzé meg rá ő nagy méltósága. A fenséges refüzsék, pretendensek és mediatizált hercegek gúnyosan tekintgettek a királyra. Hatodik Napóleon lenézően mormogál, nincs neki személyes bátorsága. Az egész mulatság el volt rontva. A hivatalos labban pedig szükségképpen referálni kellett a mai sport élményeiről. Olyan tudós pedig nincs az egész literatúrában, aki ezt úgy tudja körülírni, hogy a királyt ne kompromittálja. Akként segítettek aztán a dolgon, hogy kiszemelték a sajtóbüróból egy olyan egyéniséget, akin már régen szerettek volna túladni, azzal szövegeztették a vadászatról adott tudósítást, az persze rosszul ütött ki, és azért azután harmadnap a cikkírót elcsapták hivatalából, hogy a királynak elég tételt adjanak. Hanem a többi lapok tudósítóit nem csaphatták el, és azok bizony nemigen nagy kímélettel szóltak ő felségéről. Egy király, aki a kapóra jött vadat nem lövi meg, aztán legyen az ember képes dinasztikus érzelmeit megtartani. Na, volt élc elég. De egyen sem nevettek annyit a Jockey Clubban, mint a Le Menteur Chambourian, mely így szólt. Az alatt, míg a többi társasága gnút üldözi, ő felsége lelke harmóniáját keresve vadgalambra vadászott. Hermione görögül azt is jelenti, hogy harmónia, a peleja görögül vadgalamb. A király legrosszabb akarói csak ugyan ezt találták fel számára legvalószínűbb mentségnek. Hat nap alatt készen volt a király a képpel. A művész meg volt elégedve alkotásával, tehát melyik művész nincs megelégedve a saját művével. De az a kérdés, hogy mit mond hozzá a kritika. Hiszen azt már minden művész tudja, hogy a kritikának rendes tarifája van. Ennyi jár a magasztalásért, ennyi a szelíd elismerésért, ennyi a kegyes hallgatásért. Ez a bíráló az aranyvaluta szerint ítél, a másik az ezüst szerint, a harmadik a bankót is elfogadja. De mit szól a tiszta, megvesztegetetlen kritika, melyet a szerző nem tisztelt meg személyes látogatásával? Legnehezebb feladat volt ezt a képet innen a királyi várból kijuttatni a külvilágba. A kép 5 láb széles és 4 láb magas volt, azt nem lehet eldugni. A király a reggeli órákban dolgozott, mikor más napokon sétáját szokta tenni, és olyan óvatos volt, hogy még az olajfesték szagot sem lehetett megérezni rajta, s festő szobáját sohasem felette nyitva. Annyit azonban tudott, hogy a 4800 kenyérpusztító közül, akik udvari személyzetét képezik, egyetlen egyet sem talál, akire rábízhasson egy olyan titkot, mint el nem árulni már magában felségsértés. Na nem igaz, hiszen akármelyik udvaroncnak azt fogja mondani, hogy nézd, itt én festettem egy képet, eredj Vidd el, tedd ki a műtárlatba, hadd hallom, mit mondanak róla. Hát nincsen olyan elvetemedett jakobinus, aki ő felségét kitegye annak az esélynek, hogy a hírlapok szemtől szemébe figymáló gorombaságokat mondjanak neki, hanem annál inkább kötelességének tartandja valamennyi műbírálót eleve suttyomban figyelmeztetni, hogy éme itt van egy festmény, amelyhez úgy közelítse minden kritikus, de hogy felségsértést találjon rajta elkövetni. A király e mű bevégezte utáni reggel, ismét lement sétálni a várkertbe, de nem tudott e tárgyban semmi kisegítő tanácsot adni magának. Így jár az ember, amikor 326 belső titkos tanácsosa van. Akkor nem kap tanácsot, amikor kellene. Amint a kertre nyíló ajtón ismét vissza akart térni a várpalotába, az ott őrt álló katona útját állta. Mi a jelszó? A király végignézte az őrt. Magas nyúlánk ideges ifjú volt, a közkatonák azon időbeli egyenruhája kávébarna frak elől magyaros zsinórzattal. Dualisztikus uniformis. Feszesen állt erőteljes termetén, homlokát takarta a fekete sisak sárga rész tarajjal, és fehér verez zöld kétfejű sassal az ernyője fölött. Az őr szoronyát véd mozdulatra fogva állt az ajtó küszöbén. Nem ismerőn engem? Kérdezi a király. A jelszót! Ismétli az őr változatlan arccal. A király aztán megmondta a jelszót. Arra az őr tisztelgett, és utat nyitott a király előtt. A király még egyszer jól végignézett rajta. Rögtön odaizent azon ezred parancsnokához szánsegéde által, hogy azt a katonát, aki ma reggel 5 órától 7-ig a várkertre nyíló ajtónál őrt állt, küldjék fel hozzá, miért föl lesz a szolgálat alól szabadulva. A parancs sietve hajtatott végre. A király meghagyta, hogy azonnal tudósítsák, ha a katona megérkezett, és reggeliét hagyta félbe, midőn jelenték, hogy itt van. Eltávolított mindenkit elfogadási terméből, midőn a közkatonát maga elé bocsátatta. Oda ment egészen közel a belépő elé, és sokáig nézett élesen ez arcba. Ifjú, komoly és szelíd arc volt, ez színe barnás, alig színezett ott, ahol az ifjúság rózsái szoktak nyílni, határozott merész kifejezést adó orr, állán kétfelé válló sejmes fekete szakáll. Ajkai nemes metszésűek és teltek, a felső ajk fölvetett szemei nagyok, világlók, feketék, erős sűrű szemöldök alatt. Vegye ön le sisakját, szólt neki a király. Katona rend, mormogál közember, feloldom alulla. A közvitéz levette érc fövegét. Homlokát akarta látni a király. A homlok az, amire az emberi jellem titkai vannak felírva. A homlok tud a legtöbbet beszélni. És ez a homlok nagyon jól egészíti ki az arcot. Egy valódi Mózes fő állt a király előtt, kétfelé omló sűrű hajával, izomteljes, nagy, széles homlokával. Csak a fénysugár szarvak hiányzottak róla. Talán meg azok is megjönnek. Mi önnek a neve? Kérdezi a király. Tatrangi Dávid. Zsidó? Nem, székelyföldi magyar. Azért lehet zsidó. Vannak a székelyföldön magyarok, kik a szombatot tartják meg, kik a keresztelés nem az Atya, Fiú, Szentlélek, hanem az Ábrahám, Izsák és Jákob istenérek nevében végezik. Böjtöt és munkaszünetet tartanak zsidó szokás szerint. Az új évet a zsidó új év napjától számítják, és neveiket az Ószövetségből veszik csupán, és ezért minden felekezettől üldözve vannak. Ön nem a szombatosok közül való? Az ifjú még halványabb lett. Halk mély, csak nem zúgó hangja volt, zengő suttogás. Ha mondanám, hogy az vagyok, nem volnék az, mert ők titkot nem mondanak ki. De én önnek legfőbb bírája vagyok, szólt a király szigorúan, kielőtt senkinek titokkal nem szabad bírni. Igaz, szólt az ifjú, de egyúttal legfőbb egyházfőm, kinek a gyónás titkát nem szabad elárulni. Gyóntam. Igaz. A szombatosoknak két kiváló erényük van, mondta a király. Az egyik az igazmondás, a másik a titoktartás. Midőn utamat állta ön, tudta, hogy mit tesz? Tudtam, amit a törvény parancsol. S ha én önt erőszakkal megtámadtam volna, meglőtt volna ön? Meg. És ha önnek saját édesapja jött volna eléje, hogy ajtómon bejöjjön, meglőtte volna azt? Az ifjú nagyot sóhajtott. Meg. Pedig a szombatosoknak tiltja a hit az emberölést. De az ország törvénye parancsol még a hitnek is. A király hosszan nézett az ifjú arcába, látta, hogy a zsinóros Kerszelyben, katonaposztóban nem közönséges lélek lakik. Helyesen tett ön. Én önt ki fogom tüntetni e magaviseletéért. Hallja ön, minő kitüntetést gondoltam ki az ön számára. Egy megbízást akarok önnek adni, amit végre kell önnek hajtani, anélkül, hogy megtudná valaki, hogy a megbízást tőlem kapta. Egy udvaroncomnak, egy cselédemnek nem szabad felőle nest se fogni. Parancsoljon velem, felséged. A feladat nehéz. Egy 5 láb hosszú, 4 láb magas olajfestményt kell innen a várból kiszállítani, azt az országos műtárlatba elvinni, kiállítani anélkül, hogy valaki megtudná, hogy a kép honnan került oda. Azt el kell adni igazi értéke szerint, és az árt hozzám elhozni anélkül, hogy tudná a vevő, kinek a kezébe jutott a vételár. Értön engem? A közvetítés arcán sajátszerű világosság látszott átderengeni. Mindent értek. A király arca kezdett elpirulni, a művész hevülése volt az. Hogy fog ön hozzá? Nagyon egyszerű az. Fölséged nekem megmondta, minő széles és magas a kép. Fölséged maga szabadalmat adott a hazai művészeknek, hogy festményeiket, miket el akarnak adni, legelőször idehozhassák, és az udvari képtárban állíthassák fel. Ami azután nem talált tetszésre, az a festőnek visszaadatik. Én a legközelebbi napon, amikor a katonai szolgálat alól szabad vagyok, és polgári öltönyt viselek, egy hasonló nagyságú festményt hozok ide. Az ki lesz téve az udvari képtárban. E képnek a rámájáról felséged, mikor egyedül marad, leveszi a festett vásznat, a másik festményt ráilleszti, és annak a tetejébe ismét az én silány festményemet, amit harmadnapra szépen visszavihetek. Nagyon helyes, mondták király. Annyira örült ennek a megoldásnak, hogy szinte elfeledkezik róla, hogy alattvalói legutolsójával, egy közkatonával áll szemben. Elmehet ön, mondta neki. Azután belépő szán segédének kiadta a parancsot, miszerint az imént elfogadott közvitéz, Tatrangi Dávid, ki ma reggel a királyt, mint őr feltartóztatá, és addig be nem bocsátá, míg a jelszót nem mondta, ettettéért a hadsor előtt nyilvánosan felolvasott napi parancsban megdicsértessék. Harmadnap ott volt a király műve az országos műtárlatban. És aztán egy hétig nem beszéltek a lapok másról, mint erről a képről. Mindenki el volt ragadtatva általa. Tünemény volt az, eredetiség, új iskola. Sokan feltalálták benne a jóslatszerű misztikus jelentést, mindenki elismeri a kompozíció zsenialitását. Különösen az állatalakban eltalált nagyszerű mozzanat, valami nem mindennapi művészi erőről tanúskodott. A technikát itt-amott megrótták benne, de az általános hatás minden bírálót egyaránt feltüzelt. És aztán találgatták a művész kilétét. Ki rejtőzik az álnév alatt? Polgár Vazul. Ha keresték volna Vazul név görög mását, Bazil, annak az értelméből megtudhatták volna király. A király 7 napig olyan mohón olvasta a hírlapokat, mint akármely művész. A 7. napon azt olvasta, hogy a kiállított mű megvétetett, mégpedig azon az áron, amelyet a művész megbizottja kért érte. Ki vette meg, az még egyelőre titok. Ó, a király milyen kíváncsi volt rá, hogy mennyit adtak hát a festményeért. Hogy mennyit ér hát a király, mikor korona nincs a fején, csupán koszorú. Másnap kihallgatási nap volt. Az előjegyzettek névsorában a király megtalálta Tatrangi Dávid nevét is. Az ifjú polgári ruhában jött. Közkatonának audienciát kérni nem volt szabad, hanem polgári ruhát viselni szolgálaton kívül igen, és ezzel elég volt téve a reglementnek. Fölséges úr, a képet eladtam, tiszteletdíját itt hozom. 600 árpád arany. Dávid átnyújtá királynak az elefántcsont szelencébe rakott aranyakat, mik a szelence áttört faragványain keresztül csillogtak. A király olyan hőséget érzett a homlokában, az arcán, midőn az aranyakat átvette. 600 arany. Az ő saját arcképére verve. A királynak ez idő szerint Magyarország aranybányái 3400 font aranyat adnak évenként. Erdély kallóiból 3000 márk szín arany jön elő. Ausztria aranytermése 32 mázsát adózik neki. A folyamok, mik országait átszelik a Duna, a Tisza, a Maros, az Olt, az Aranyos, a Szamos, mind aranyat hordanak magukkal, és amit azokból kimosnak, az is mind a király aranya. A királynak és császárnak civil listája a két országtól 15 millió forint. 7 millióra megy a magán vagyonának jövedelme. Hanem azért a király arca mégis fölhevült, mikor azt a 600 árpád aranyat a kezében érzi, melyet egy önalkotta mestermű díjában kapott ismeretlenül. Ez volt az egyetlen igazi tiszta hódolat. Tán egy megnyert ütközetnek nem örült volna jobban. Itt hozom a vevő ellennyugtáját is, fölség, mondá Dávid átnyújtva egy hosszúkásan összehajtott iratot. Nincs rá szükségem, mondta a király. Nekem van rá szükségem, hogy átadjam, fölség. A király átvette az iratot, s odatevi az asztalán heverő egyéb mindenféle folyamodás közé, miket kihallgatási napon kezében hagynak. Amelyik iratnak ő felsége behajtja a szegletét, az félretétetik, és választ kap, amelyiket nem hajt be, az a lomok közé kerül. Ezt nem hajtotta be. A király keményen szemébe nézett az előtte állónak. Bizonyos ön afelől, hogy az eladott kép eredetéről senkinek sem volt tudomása? Nem tudhatta senki, és hogy a vevő nem tudta arról, felséged igen rövid időn a legcsalhatatlanabb tanúságot fogja venni. A király azon gondolkodott, hogy ezt az embert meg kellene jutalmazni, de hogyan? Pénzzel? Hát, ha magasabb vágyai vannak, büszke katona jellem, talán inkább vágyódnék előléptetés tiszti rang után, mondja meg ő maga. Én önt hűséges eljárásáért óhajtanám megjutalmazni. Van-e önnek valami kívánsága, amit királyi kegyemmel megvalósíthatnék? Van, fölség, óhajtanám fölségedet nem szolgálni tovább fegyverrel. Hogyan? Ön meg akarna szabadulni a katonaságtól, ez a kívánsága? Ön csak ugyan szombatos, azok tiltakoznak minden fegyver ellen. Ha azt teszik, felség, igazuk van. Az emberölés Isten ellen támadás. A katonai szolgálat szolgaság, a hadviselés országromlás. De én szívesen ontok vért, magamét vagy másét, hitem ellenére is, ha kell, s elvesztem inkább a mennyországot, hogy megtartsam hazámat. A harcban ott leszek fölséget közkatonái között. De most szeretnék szabadulni öltönyömtől. És van önnek valami jogcíme e kívánságra? Van, fölség. Egyetlen fia vagyok az apámnak, üzletünk egy jó hírben álló üveghuta a Székelyföldön felügyelet nélkül tönkre megy, apám pedig az őrültek házába van bezárva a Lipót mezőn. Akkor önnek teljes joga volt hatósági úton követelni a katona kötelezettség alól felszabadítását, nem tette azt. Lehetetlen volt, fölség. A polgári hatóság azt mondta az apámról, hogy őrült. Be kell őt záratni és engem elbocsáttatni. A katonai hatóság pedig azt mondta, hogy apám nem őrült, azt kell szabadon bocsátani, és engem kell besorozni. És most mind a ketten benn vagyunk. Én állok, az apám ül. Akkor mégis öné az eldöntő lépés. Ön nyilatkozhatott, hogy atya elmeháborodott, és egy nyilatkozata alapján elbocsátják. De én nem akarom atyámról azt mondani, hogy őrült, mert nem az. Hát akkor meg nyilatkoztassa azt ki, és szolgáljon tovább, apját pedig bocsássák ki a tébolydából. Azt se tehetem, mert apám jó helyt van ott, jól bánnak vele, és ő is jól találja ott magát. Na de ezt már nem értem. Felséged valószínűleg hallotta hírét a Szent Háromságnak. A király visszahökkent, hanem a másik percben elmosődött. Ó, hiszen a Lipót-mezei tébolytáról beszélünk. Ott van három őrült, akik közül az egyik Atya Istennek, a másik a Fiú Istennek képzeli magát, és akikhez azután még egy szent lélek is került. És ezek együtt vannak mindig. Nem tudom, mire való ez a tréfa a felügyelőségtől. Nem tréfa, ez felség. Ezek mind a hárman egy nagy, végtelen eszme üldözésében veszték el eszüket. Mint a hárman tudós, eszes emberek voltak, akik a légben repülés lehetőségét akarták megfejteni. Ez időtájt sok ember őrült meg ebben, és a vágy olyan természetes. A hadtudomány oly fokra fejlődött, hogy a legelső harcban, mely kitör, az emberiség egyik felének ki kell irtani a másikat. A 20. század utolsó felét járjuk, és az a hit, hogy a 2000 év betöltésével el kell jönni az időnek, mely az örök Isten békéjét, az örök Treuga Deit elhozza, az egész világot kezdi áthatni. Tehát ön is hisz a milléniumban? Lehetőnek tartja a siliazmust, a 2000. év Isten békéjét? Ha emberek akarják, és Isten segít, lehető. Beszéljen tovább a három őrültről. Az egyik a léggömb kormányozhatóságának tanaiba őrült bele. E rendszerrel akarta lehetetlenné tenni a hadviselést. Törekvése az aerosztatika örök törvényeibe akadva, a tudósból őrültet csinált ki, most azt hiszi, hogy ő az Atyaisten, ki villámok helyett bombákat és srapneleket hajgál le a földre. A második, eltérve a légsújtan elméletétől, és félrevetve a hidrogén emelő segélyét, a légbe emelkedés elméletét egészen az erőműtani szabályokra fektette. Különösen a kalorigépet alkalmazva összeköttetésben az örök csavarral. Ez meg is tette, hogy egép segélyével rézsút merev irányban fel tudott repülni a magasba. De gépe nem volt kormányozható, leesett vele, szerencsére a Balatonba, onnan kifogták, de mire életre jött, meg volt őrülve, és most azt képzeli magáról, hogy ő a Fiú Isten, ki már egyszer élő testtel az égbe szállt, és erre erős bizonyítéka a két tenyere, melyet a repülőgépe eltört sodronyai, mikor beléjük kapaszkodott, keresztül lyukasztottak. A harmadik végre az én apám, akit már most ezután eszmetársulat nyomán a Szentléleknek neveznek, és némi alappal, mert ő maga sokszor mondá magáról, hogy ő a János látományaiban ígért eljövendő paraklet, ki a világot meg fogja váltani minden síralmaitól. Ő is talált fel egy repülőgépet, melynek elmélete a villanyerőn alapszik, üvegből és messingből van az egész. Az első alkalommal, amikor bemutatta azt a közönségnek, a gép szégyenben hagyta. Az egész kísérlet a közönség gúny haotája közt bukott meg. Nem hagyta abba, változtatott a kondenzátorokon. A második nyilvános kísérletnél megindult vele a kerekes gép, de nem fölfelé, ahogy ő kiszámítá, hanem egészen saját tetszése szerint a közönség közé. Öles villanyszikrákat szórva maga körül és agyon ijesztve az egész népet, mely ekkor dübejött apám ellen, őt magát megverte, gépét összetörte, és még kárpótlást kellett fizetnie nehány villanyütött néző számára. Mégsem hagyott fel eszméjével. Megint más terv szerint alkotá meg villanygépét, most már egészen a madár alkatát vette mintaképül, szárnyakat alkalmazott üvegből, részborítékkal. És gépe csodálatosan sikerült, sajnos, hogy jobban, mint ő maga tervezte. A repülőgép a villanyerő alkalmazásával felemelkedett a magasba, kormányozható is volt, hanem egy új tényező kifeledése miatt olyan erőt fejtett ki, hogy a szárnyak nem bírták meg, az üvegszárny eltörött, s apám a géppel együtt leesett egy erdő közepébe 1200 láb magasból. Eltörte az egyik kezét és az egyik lábát, a fél állkapcsát, és csak csodára maradt élve. Ekkor rokonai bezáratták a tébolytába. Engem gyámság alá rendeltek. Most ez a három mártírja a tudománynak a Lipót-mezei tébolydába van bezárva, és minthogy szerepeiket ők maguk választották, és minthogy egész nap egymással vitatkoznak a legmélyebb tudományos feladatok fölött, azért a tréfás népelme úgy hívja őket, hogy a Szent Háromság. És gyógyíthatatlanok maradnak minden tudományosságuk mellett. Az atya anasztázomániai rohamokban rombolásdűben szenved, minden holttöltekor kényszer zubbonyt kap. A fiú szitofóbiát hozott magával, ételiszonyt, minden nap háromszor erővel kell egy kitört foghelyén keresztül kaucsuk csövön át az ételt a gyomrába vezetni. A harmadik csöndesen viseli ugyan magát, de nem titkolja, hogy amint szabadon bocsátják, újra elkészíti a repülőgépet, és újra felszáll vele. Bocsánatért esdem, hogy fölségedet e dolgokkal untattam, de parancsolta, hogy adjam elő, miért nem jelentem ki atyámat őrültek, mert nem az. És ha nem őrült, miért nem kérem szabadon bocsáttatását, mert ez halála volna. Mennyi ideje van önnek még hátra a szolgálatból? Kérdezi a király. Ettől a kérdéstől fázott nagyon Dávid, de csak meg kellett rá felelni. 6 hét. Micsoda? 6 hét? Hiszen ha sötét börtön, nehéz, vas, kínzás, böjtölés volna a kiállnivaló, 6 hétért fel sem sóhajtan egy férfi, azt mondaná rá, holnap után lesz, és akkor vége. És 6 heti hátralevő időt egy díszes szolgálatból, melyet az ország törvénye szabott önre, mely nem a hajdani bosszantó kamasen dienst, hanem a polgári hivatással együtt megférő férfias foglalkozás. Ebből 6 hetet ön különös kegyelemképpen királyi hatalom szóval kíván magának elengedtetni. Ez a 6 hét rám nézve egy élet, sóhajta Dávid. Micsoda? Akkor ön nekem nem mondott el mindent. Ön üzletről beszélt, üveghutáról, mely ön és atya nélkül tönkre megy. Önnek más oka van e kéréssel hozzám folyamodni. Mi az? Felség, azt nehéz megvallani a király előtt. Egy férfi előtt. Ön nősülni akartán, és periculum in mora? Nos, eltaláltam? Akkor kap ön licenciát. Elég lesz? Nem, felség. De hát mi baja akkor? Felséget kívánta, hogy megmondjam. Azt a hajadont, ki jegyesem, rokonai, kik szegény emberek és rossz emberek beiratták a Szabinába. Erre a szóra egyszerre lángvörös lett a király arca, szemei hadüzenő rémtűztől világlottak. Egy megütött király volt ez. Egy király, akinek eszébe juttatják, hogy csak árnyéka annak, aminek nevezik. Egy király, aki egész országa szégyenét egymaga érezi, és akinek azt a szégyent letörölnie nem lehet. Dávid hódolatteljes nyugalommal állt előtte, és nem rettegett az uralkodó lángba borult arcától, melyet az ő szava gyújtott meg. Itt van a hajadom? Kérdi a király. Még a fővárosban van. Mit akar ön tenni? Ha katona nem vagyok, akkor tudom, hogy mit teszek. Szerzek magamnak igazságot a törvényen kívül. Ahogy tudják, a hozzájuk tartozókat védni az őserdők lakói. Ahogy védi a nőt minden országban az, aki férfi. De közkatona mezében rab vagyok. Szolga vagyok. Rajtam a lánc, mely kezemet leköti, és ami polgári ruhában lovagített volna, az közkatona ruhában gonosz tett. És nekem hosszú az idő, míg ez öltöny leszakad rólam. 6 hét múlva már jegyesem nem lesz ebben az országban, és nem lesz rám nézve a világon. A király most merően maga elé nézett, és mélyen elgondolkodott. Arca lassanként visszanyerte komoly, nyugodt tekintetét, de a pír csak nem hagyta el azt. Hallgasson ön rám! Tartsa féken indulatait, mint férfi. Másnak is van baja. Ha azt mind erővel igazítanák el, minden utcán verekednének. Ne tegyen ön semmi heves lépést. Ha önnek arája azon társulatnál van bejegyezve, úgy az csak pénzkérdés. Pénz kell azoknak. Jó nyereségért kitörlik, kiadják. Vegye ön ezt az összeget, amit most nekem átadott. Fizesse ki őket belőle, ami fennmarad, az tartsa meg menyasszonya számára hozományul. Második Árpád odaadta a közkatonának az összeget, amit saját keze munkájával szerzett. Dávid szemei égtek. Felség, remegi elfogódottam. Nekem most semmim sincs, magam is semmi vagyok. De ami vagyok és leszek még valaha, az mindig fölségedé lesz. Mondom, a szombatosok ennél nagyobb esküszót nem ismernek. Mondom. Még egy szót. Mit fog ön tenni, ha jegyese kezében lesz? Én önt a katonai szolgálat alól föl nem oldhatom. Fejedelmi jogom van hozzá, de ezt nem gyakorlom. Mert ha egynek az elbocsáttatás kegyelem, úgy a többinek a szolgálat büntetés. De segíthetek önön másképpen. Rögtön akar ön nősülni? Nem, felség, nekem nagy feladatom van, melynek megoldásáig nem gondolhatok nősülésre. Technikai feladat. S van önnek olyan biztos helye, ahová addig jegyesét menedékbe helyezheti? Ha rokonai rossz emberek, van ilyen menedéke? Van, felség, a parabolán nők azíluma. A király indulatosan dobbantott a lábával. Szerencsétlen! Tudja ön, hogy micsoda hely az? Tudom, felség, az egy önként összeállott női társulat, mely az országban dühöngő ragály áldozatainak ápolását vállalta magára. Elnöke Hermione Pelleia, cári hercegasszony, ki a Széchenyi hegyen levő Alhambra-szerű palotáját rendezte be a pestises betegek számára, oda viszem a jegyesemet. Második Árpád mellett nyugtalanul liegett, most már az ő szemei is égtek. Oda nézett fájdalmasan a másik ifjú szemeibe, az vissza az övébe, míg mind a kettő szemeiben megjelent a könyv. Tehát volt valami közös a király és a közkatona között, a könyv. Voltak hajdan bűvészek, akik jóslatokat tudtak mondani a tükörből, mások egy csepp vízből. Talán ennek a kettős könyvnek a tükréből, ebből a két vízcseppből is lehetne jóslatot mondani. Jól van, mondá király, és gondolá, ha az enyém is ott van, legyen ott a tied is. Várjon ön még egy percig! Azzal a király odament az asztalhoz, és egy üres lapra írt néhány sort, azt borítékba tette, és aranyszínű gulyakkal lepecsételte. Tegye ön el ezt a levelet, és aztán menjen dolgára, vigyázzon, hogy ne hirtelenkedjék. Azonban az emberen néha megtörténik a szerencsétlenség, ha legjobban kerül is. Ha bajba kerülne ön saját hibája nélkül, akkor adja át ezt a levelet annak, aki önt minden bizonnyal legelőször kérdőre fogja vonni. Ha nem jön bajba, akkor tegye el, és majd csak akkor bontsa föl maga, amikor megvénül, és a tartalék kötelékeiből is kikerül. Nincs benne semmi kegyelem, csak királyi jogos tény. Azzal inte neki, hogy elmehet. Aztán jött a király elé még egy sereg megszokott alkalmatlankodó. Amikor aztán vége volt, nem az alkalmatlankodók sorának, mert az egy archimédeszi csavar, hanem a kihallgatás kiszabott idejének, akkor a király belső termeibe távozott. Fő udvarmester és az udvari múzeumigazgató jelentkeztek ő felségénél fölkérve, hogy kegyeskedjék megtekinteni az udvari képtár számára megszerzett legújabb mesterművet, mely most hozatott át a műtárlatból. A király valami rosszat sejtett. Áthagyta magát kísértetni a képtárba, ahol egy háromlábú támlányra a legkedvezőbb világításba volt helyezve az újon vett kép. Jó sejtelme volt, saját remek műve volt az. A király homlokán az a középső redő nagyon mélyre talált összehúzódni. A két udvaronc vette észre e baljós kifejezést a legmagasabb arcon, és azt a magyarázatot adta neki, hogy ő felsége bizonyosan nagyon szigorú műbíró akar lenni, és nem fogja fel első tekintetre e mesteri mű kiváló előnyeit. Siettek tehát alattvalói hódolattal segélyére jönni gyönge felfogásának. A múzeum igazgató elmondá ő felségének, hogy ez a mű nem csak mint tájkép, egy egész új meglepő zsánert mutat fel, de különösen mint állatfestészeti remek, fölötte áll mindannak, ami Troyon, Verbockhoven, Bonheur, Róza és Schelfu Enemben valaha készítettek. A fő udvarmester pedig afelől biztosítá ő felségét, hogy ezen mű valóban általános szenzációt keltett laikusok és műértők között. A külföldet is alarmírozta, a Jockey Club különösen el volt ragadtatva a gnú pompás merész kifejezés teljes alakjától. Úgyhogy ő a legszerencsésebb fogásnak tartja, hogy a Berlinből lesiető műbarátok orra elől elhalászhatta a Királyi Múzeum számára ezt a képet, mielőtt ezt a külföldiek felárverezték volna rá. Még most megkapható volt egy bagatell árért 1200 árpád aranyért. Erre a szóra ő felsége önkéntelenül egy olyan hangot hallatott, mint mikor az ember a fogait szíja, ami a világ minden nyelvén annyit jelent, hogy ez egy kicsit sok. Mire azután mind a két úr sietett legalázatosabban előadni, hogy ez éppen nem ár ezért a remek műért, mert ez megfizethetetlen kincs, dísze ennek a múzeumnak diadal példány. A király hol az egyikre, hol a másikra nézett, indokolva levő gyanakodással. Mikor aztán végre a főudvarmester arra a témára gyújtott rá, hogy a fejedelemnek illendő a hazai művészetet anyagilag pártolni, és a mecénásság a megvett festmény álnevű szerzőjénél éppen nem vesz kárba, mert amint kitudatott, a szegény sorsú fiatalember, ki keresményéből tartja szegény özvegy anyját, és kül akadémiákra szándékozik utazni, már ekkor nem állhatta meg ő felsége, hogy fel ne kacagjon, és hátat fordítva a képnek és a két udvaroncnak rögtön ott ne hagyja mind a hármat. A két udvaronc kellemetlenül meghökkenve nézett egymásra. Ezt nem értették, hogy mi volt. Nincs műérzéke, dörmögé keserűen a múzeum igazgató, és nincs érző szíve, suttogá Szubróza, a főudvarmester. Szűkkeblű felfogni a művészetet, és szűk markó azt pártfogolni. Ő felsége pedig sietett az irodájába, ahol éppen akkor osztályozták azokat a folyamodásokat, mik kihallgatási napon halomra gyűlnek az asztalán. Kikeresteti magának azt az iratot, amit Dávid adott át. Beletekintett, az ellennyugta bizony 600 árpád aranyról tanúskodott, és aki annak alá volt írva, az a fő udvarmester volt. A király szíve nagyon megkönnyebbült, tehát nem volt megcsalatva, nem a közkatona által. Az megtartá szavát. A titkot el nem árulta, mert ha tudva lett volna az, hogy ezt a képet a király festette, és így a vételár az ő kezébe került, nem számítanának be neki most kétszer annyit a saját magány satóilja rovására. A király örült nagyon. Tehát mégis érek valamit. Művemért kaptam 600 aranyat, és ugyanazért a király másnap már 1200 aranyat adott az első vevőnek. Hanem ezt a mesterséget nem folytatom.